Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, Madocsai Bea vagyok. Már kikapcsoltam a magnót, amikor Váli Dezső elmesélte nekem, hogy minden kora reggel szentmisére megy, és minden nap úszni jár. Ez talán érdekes lehet a fiatalok számára, tette hozzá. Nagyon sokan felnéznek rá, és próbálnak megismerkedni gondolataival, ha más módon nem, hát az internet segítségével. Váli Dezső festőművészt a műtermében kerestem fel, ahol sok befejezésre váró képet láttam, és egy számítógépet. Volt-e más elképzelése is az életben, mint hogy festő legyen?
Mindenféle akartam én lenni, illetve semmi nem akartam lenni. Melyik az őszinte? Gyerekkoromban geológusnak készültem, elsősorban a kristályok miatt, a színes kristályok érdekeltek. Ma már tudom, hogy miért. Aztán nagyon sokáig semmi nem akartam lenni, és leginkább szinte mélabús gyerek voltam, aki akkor virult ki először, mikor a mamája elvitte az MTK Egyesületbe, hogy ott evezzen. Második gimnazista koromtól legalább tudtam, hogy egy valami, ez van, kedvem az evezés. A festést azt érettségi körül találtam meg, igaz, hogy akkor villámszerűen, vagy hogy is mondjam.
Akkor már nyilvánvaló volt, hogy ebben az irányban tanul is tovább?
Nem tudtam, az még egy másfél év volt, míg ez kiderült, hogy ez szabad nekem csinálni, és nem csak lehet. Két év után kerültem be a főiskolára, azt hiszem protekcióval nagyon gyengén rajzoltam.
Ezek szerint ahhoz, hogy valaki festőművész legyen, nem feltétlenül kell jó technikával rendelkezni az elején?
Hát nagyon sok mindennel nem rendelkezik az ember az elején, szinte semmivel. Bocsánat, csak tehetséggel. De az viszont egy pocsékrajzból is ki tud derülni. Hát ma látom a fiatalokon, és az ellenkezőjét is látok, gyönyörű rajzokat főiskolásoknál, és látom, hogy nem lesz belőle semmi, soha.
A szüleim mit szóltak hozzá? Ez perspektíva volt? Úgy ítélték, hogy ebből meg lehet élni? Jó úton jár a fiúk?
Édesapám a második világháborúban ott maradt. Anyámmal nagyon jóba voltam. Furcsa módon teljesen, hogy mondják, csontmentesen mentődtem át a kamaszkor viharain is. Úgyhogy ez számunkra nem volt kérdés, hogy esetleg én mást akarok, mint ő.
Mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést, nagyon sok területet sorolt föl, ahol sok mestere volt. És érdekes módon pont a festészet területét nem látom ezen a listán.
Hát persze voltak élők, és főleg halottak, de hát ez egy szűkebb szakmát érdekelne, csak minek arról beszélni, hogy a Paul Klee-t az apámnak tekintettem, és amikor a Berné Klee Múzeumban bekopogtam a titkárságra, hogy itt kevés a kép, és tudom, hogy itt több van, és látni akarom a többit, és én is Paul Klee-nek a fia vagyok, akkor a titkárnő nem értette a tréfát, és ijedten berohant az igazgatóhoz, hogy Herr Klee is here, és azonnal bevezettek az igazgatóhoz, úgyhogy ebben szerencsém volt, aztán 3 napig ültem a Klee zárt raktárban, és néztem a munkákat.
Viszont az élet stratégiának kidolgozása kérdésében több mestert is meg tud nevezni.
Nézze, tényleg úgy történt, hogy a gimnáziumban én egy tanárt becsültem igazán, Vasbányai tanárurat, aki az érettség évében, Isten tudja miért, nyilván ő tudta a Szeneka erkölcsi leveleit a kezembe, az első és második kötetet, és aztán ez teljesen kiforgatott az énemből. Szóval egy fél év alatt a már akkor elég nagy könyvtáramat eladtam, elajándékoztam az ásványgyűjteményemet, lecsupaszítottam a szobámat, a csillárt, a karnist, a függönyt, a könyvszekrényt elajándékoztam, és tulajdonképpen elkezdtem készülni a halálra.
Nem riasztotta ez meg a környezetét?
Ez speciál anyámat, igen, de hát ő a csillárt féltette, illetve csodálkozott erőteljesen, hát ez teljesen jogos. Ez volt az egyetlen, azt hiszem, azon túl, hogy nagyon hangosan hallgattam a tánczenét, ami keserves volt neki velem kapcsolatban. A Szeneka, az a sztoa és a sztoicizmus az egy megdöbbentően erős gondolat volt számomra, még évtizedekkel később is a sztoát számon tartottam, és aztán igyekeztem valami módon aztán a kereszténységgel össze is hozni, mert az bennem azért rezzenetlenül végigműködött. De volt még másik szál. 56-60 között jelentek meg a Sartre-nak, Camus-nek remek művei, ahol az egzisztencializmus belém taposott, és teljesen megzavart, rettenetesen megzavart, hála Istennek, mert aztán ez szinte egy évtizedes probléma volt, amíg feladat, amíg ebből kilábaltam, közben kénytelen voltam gondolkozni.
Kiket talált még, akiktől sokat tanult?
Például egy barátnőnk 82-ben 2022 tavaszán kaptam én egy norvég egy hónapos ösztöndíjat, és azt mondja, hogy abban a hideg világban legyen egy kis meleg számodra, nem is csöngetett be, a küszöbömre letette a Szent Ferenc Fioretti könyvet, amit aztán magam is vittem, és ez a könyv megint csak, de igen csak pofon vágott. Ahogy Szent Ferenc ugye számon kéri este, hogy mi történt, és beszámolnak róla, hogy a rablók itt jártak, és de sikerült elzavarni, mire ő a gvárdiánt a rablók után zavarja, hogy a rabló testvéreket azonnal visszahívni, és legalább egy vacsorával megkínálni. Na most az én szakmám az valami eszméletlen módon önzésre nevel. Ezt tulajdonképpen tudomásul is lehet, sőt szabad benne egy bizonyos fokig. Képzelj el, hogy egy képet nekem úgy kell csinálni, mint ahogy egy anyuka, egy aggódó anyuka egy beteg kisfiútól kérdezi, hogy egy kis madártejet kéne inkább, vagy egy kis kompótot, vagy mit hozzak. Szóval olyan fokon ki kell szolgálni önmagam legkisebb gondolat és érzelmi rezdüléseit, ugyanis kép csak ebből születhet. Tehát én ehhez vagyok szokva, hogy halálosan és sodálkozva és ijedten figyelem magamat. És hát ebben sokszor nem férnek bele a többiek. Na most ehhez a Szent Ferenc, aki a rabló testvérekért utána zavarja a gvárdiánt, hogy térdeljen le előttük. Szóval ez valamit mondott, amit nem tudom, hogy meddig és hogyan fogok elérni és milyen arányban, de ez kihívás volt. Szóval ez életprogram, ez hiteles, ez megrendítő és gyönyörű.
Egyébként a keresztény hitet otthonról hozta? És ez csak valamilyen szempontot adott hozzá, vagy egészen új felfedezés volt?
Én gyerekkoromban kaptam a hitet, 11 néhány éves koromban elkeveredtem egy bencés illegális cserkész csapatba, és ott katolikus alapképzést kaptam, és ezt el is kezdtem, ezt a hívő életet.
Az élő hit, imádságos élet egyik nagyon fontos tényezője a hálaadás, a hálaadó ima, a hálaadó lelkület.
Igen, ez lassan, legalábbis egy réteg a magyar kereszténységből kezdi megtanulni, hogy a hitéletnek nem a bűn problematikája a középpontja, hanem, bocsánat, a periférikus problémája, hanem hogy a hit az öröm és háladás elsősorban, egy örömteli kapcsolat. A háladás az alapvető az imában. Érdekes módon ezt is gyerekkoromban kirándultunk a Börzsönyben, és meséli a vezetőnk. Azt mondja, hogy múltkor, azt mondja, egy bencés pappal kirándultunk, és elvesztette a távcsövét útközben. És egész hazáig boldogan hajtogatta, hogy milyen jó, hogy a távcsövét vesztette el, mert ha a szemüvegét vesztette volna el, akkor most nem látna. Most ezt én 11-12 évesen megértettem, és talán meg is tanultam. A háladás teszi a hétköznapokat 9-től 4-10-ig és 4-11-ig rendbe, sőt szinte csak ezt tudja rendbe tenni, legalábbis számomra és legalábbis időnként. Nem mintha egy ilyen borzasztó vagy szenvedős életet élnék, szenvedek annyit, mint más becsületesen, de másnap reggelre újra imádkozom, mindent rendbe kell tenni, helyére kell tenni, ugye nem újjon el a nap haragoddal, stb. A háladás, a mindenen át gázoló és mindenfelé bekeveredő háladás, ami szinte az egyetlen számomra, ami igazán, valóban rendbe tud tenni, és nem tud tartani egy életet, egy keresztény életet.
Mi volna az az esemény, mi volna az a veszteség, ami után a legnehezebb volna hálát adnia? Például, hogy egy vandál bejön és az összes képét megrongálná.
Én erre felkészültem, ugyanis az összes képemet 1987-ben szétajándékoztam, és azóta is vigyázok rá, hogy nehogy sok legyen itthon. Nem tudnának ilyen értelemben nem kárt tenni, sőt, hát ezt a dolgot több éves munkával megcsináltam, hogy minden képen megnézhető az interneten. Deske.hu, ennyi az egész. Egy festőnek a 95%-a a munkásságának tökéletesen elvész a nagy közönség számára, mert múzeumokban van, sötét raktárakban elrejtve és magánlakásokban. Na most legalább neten az enyém megvan, mind a 750, négyet kivéve, ami nem tudtam lefényképezni. Tehát ennem ilyen értem el kárt nem lehet tenni, de kárt biztosan lehet okozni, nem örülnék, ha levágnák a lábamat, vagy leszúrnák a fiamat.
Nagyon fiatalos, de azért már bizony ősz a halántéka. Az öregedés mennyire ijeszti?
Hogy éppen 62 éves voltam, és mulatságos ebben a szakmában, de beadtam a kérvényemet, és igazi nyugdíjat is kapok, mint minden más becsületes nyugdíjas, úgyhogy szoktam is arra hivatkozni, hülyeskedve, hogy már nyugdíjas vagyok. Erre szerencsés módon, ha lényegéről beszélek, erre 21-4 éves koromban megtanított a Strindberg az Egyedül című regényében, vagy egy újabb, a Déri Tibor kedves bóper remek művében, ami egy öreg, sőt vénkori szerelmet ír le. A főszereplő egy öreg író, ahol aztán minden meghal és elpusztul természetesen, és az utolsó megrendítő mondatok, hogy azt mondja, hogy oda vettem magam mellé a kockás füzetet, és elkezdtem írni, ahogy mindig az elmúlt életemben. Valami olyan belső győzelmet rajzol le. Láttam öreg embereket, és beszélgettem velük. Nem mindegyik győz. Tudja, kétféle öreg ember van, főleg asszonyoknál karakteres. Az egyik behúzza a nyakát dühösen, és átszalad a piroson. Csak azért, mert már gyűlöli az életet, és gyűlöl mindenkit. A másik pedig Hanságban egy öreg asszony volt, aki olyan szegény volt, hogy a lakásával mindenképpen be akartam volna keveredni, megnézni egy pohár vízürügyén, de nem engedett be. Viszont elütt a kocsmába, ahova nyilvánvalóan hitelre nekem vett egy Coca-Colát, alkalmi fotós voltam abban a faluban, és indultam volna a kocsival tovább, még utána integetett és kiabált, hogy várjak, mert még egyet hoz, mert az úton én biztosan meg fogok szomjazni, mert nagyon meleg van. 10 perce ismertük egymást. Ez a két alternatíva van.
Attól az öregkortól sem tart, amikor esetleg képtelen lesz festeni?
Ebben nem gondoltam bele. Én most írok egy pár éve egy napi naplót a honlapomon, és megdöbbenve, és tényleg megdöbbenve látom, hogy nagyon gazdag az életem, és nagyon gazdag a szellemi életem. Rengeteg mindent kapok, verseket, embereket, mondatokat, látványokat. Én nem nagyon szeretek egyébként festeni, és azt gondolom, hogy amíg szellemileg, ha szellemileg ég maradok, ha meg nem, akkor már úgyis nem baj, de ha szellemileg ég maradok, egyszerűen alkalmas vagyok arra, hogy ezt a gazdagságot be tudjam fogadni, és ez úgy tűnik, hogy ki is fog tölteni.
Meglepett az a mondata, hogy nem szeret festeni.
Nézze, ez nem tartozik a nagy nyilvánosságra, hát ez egy baromi nehéz munka, ez nekem egy nagyon nehéz munka, és nem is kell ezen nagyon csodálkozni, amit az ember nagyon komolyan csinál, és mit is mondjak erre, semmit nem tudok erre mondani, ez egy nagyon, nekem nagyon nehéz munka, a Rembrandtnak biztos könnyebb volt.
Az elején mondta, hogy a festőmestereiről azért nem nagyon érdemes beszélgetni, mert az inkább szakmai körökre tartozik, de a szakmai etika kérdése az talán sokkal többeket érdekelhet.
Nézze, etika, valószínűleg ez minden szakmára ugyanúgy áll, illetve egy kicsit hát más a ruha, de hogy az ember mennyire szűkíti le a figyelmét, tehát hogy arányban-e a tehetségével és a lehetőségeivel, és hogy a lehetőség körül mennyire koncentrált vagy dekoncentrált, mennyire keresőkedvű, vagy alkalmasint fegyelemből, vagy úgy tartja, a keresésről lemond. Erre nagyon kemény példákat látok. Itt van a Pál László, aki nem tudott egy figurát rendesen megfesteni, azt neki mindig a Munkácsi rajzolta bele a képeibe. Ő fakérget tudott festeni és lombokat. Most azt viszont úgy, hogy ugye a 19. század legfontosabb magyar képei között vannak a legjobb képei, döbbenetesek, és annál nincsen magasabb rendű festészet. Vagy van a másik, a Giorgio Morandi, ezt talán kevesebben ismerik, 1963-ban halt meg, öregen olasz volt. 50 évig néhány borospalackot és csészét festett. Majdnem össze lett keverni 50 év munkásságát, még stílusban is alig fejlődött. Ezeket rakosgatta, kicsit jobbra, kicsit balra. A második világháborúban fölmenekültek a hegyekbe, akkor elfelejtette ezeket a üvegcséket magával venni, nem is tudott festeni. Úgyhogy tájképeket festett, egyébként azok gyengék. Viszont ez a pár köcsög, amit rakosgatott egy életen át, megint csak nincsenek szavak, hogy a legjobb képeiben milyen magasságokba jutott, olyan magasságokba, ahol a legjobbak, a Rembrandt, vagy Paul Klee, vagy mit mondjak, a Mark Rothko a 20. századból. Ebben biztosan van fegyelem is, lehet, hogy szellemi lustaság is, de úgy gondolom, hogy ő megtalálta azt a mértéket, ami neki való, és tisztességgel, és valószínűleg nagyon komoly fegyelemmel is megmaradt ebben.
És vajon megélt belőle? Egy festő és ön meg tud élni az eladott képekből? Csak a festészetből?
Ez tök mindegy. Én speciál meg tudok élni talán 25 évet, de hát itt az ember egy mellékmondat, hogy eladja, bár speciál abból él, de ez teljesen mindegy. Tornyai. Erre azt mondja, hogy a festőnek muszáj festeni úgy, mint az egérnek rágni, mert folyton nő a foga. Vagy a Tornyai azt mondja, hogy kenyni muszáj. Ez ilyen egyszerű.
Amikor fiatal volt, mennyire volt szerelmes típus?
Nagyon nehéz ezt kitalálnom és megmondanom, mert lehet, hogy nem is voltam szerelmes mindig csak a szerelembe, vagyis magamba. Tehát, hogy azt a remek és hátborzongató játékot játszottam, hogy én szerelmes vagyok, és akkor most ezt csinálom. Rengeteg dolgot csináltam, nagyon ötletes ajándékokat, éjszakai utazás, séták, kutyafüle, és nagyon sokat jelentettek nekem a lányok, ha ez tényleg az volt. De én nem tudom, hogy nem csak a magam megtalálásának volt ez egy újabb és egyre újabb lépcsője.
Van-e olyan valaki, akit meg tud nevezni, mint mesterét a szerelem területén?
A Thomas Mannból, a József és testvéreiből mondjuk a Jákobot, ahogy ő szeretett, amilyen elfogultan, bután, gyönyörűen. De hát persze ezt nem 20 éves koromban olvastam, hála Istennek, a József és testvérét, mert akkor semmit nem értettem volna belőle. Hogy mit jelent elfogultan szeretni, bután és igazian, azt tulajdonképpen azt hiszem nála ott láttam legjobban megrajzolva a Thomas Mann regényben.
Azt hiszem, hogy az élet minden területén föl tud egy csomó embert sorolni, akitől tanult, akit mesterének tart, de bizonyára önt is nagyon sokan mesterüknek tartják. Ez jól esik, vagy kellemetlen érzés, hogyha valaki megfogalmazza, hogy akár festészetben, akár emberileg sokat tanult öntől?
Én nagyon boldog vagyok, hogyha megköszönnek valami ilyesmit, én nagyon szeretem egyáltalán, ha velem bármit foglalkoznak, és sokat beszélnek rólam. Legutóbb tényleg tegnap előtt este köszöntem meg kifejezetten valaki a honlapomat, hogy mennyit tanult belőle egy e-mailben. El voltam olvadva.
Mennyire vesz részt egyébként a fiatal festők képzésében?
Semennyire. Azt szoktam mondani, hogy amikor még együtt volt ez a két minisztérium, a kulturális és az oktatás, hogy az oktatási minisztérium egy emelettel följebb van. Nem tudom erővel, munkabírással ezt a két feladatot ellátni. Azt megcsinálom, hogy valaki, ha mappával hozzám jön, vagy föltelefonál, azt kiszolgálom tisztességesen.
Oh, jeebus, creepers, where'd you get those beavers? Jeebus, creepers, where'd you get those eyes? Oh, gosh, all get up, had to get so lit up. Gosh, all get up, had to get that size. Oh, golly gee, when you turn the heaters on, woe is me. Got to put my cheetahs on. A jeebus, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weebers, had to get my ties. Oh, where'd you get those eyes?
Szeret máshol is festeni, mint a műtermében?
Nekem teljesen mindegy, hogy hol festek, mert vidéken vagy bárhol én pontosan ugyanazt csinálom, tehát rezenetlenül úgy alakult, vagy úgy alakul ezekben az években a szakmám, hogy ugyanazt csinálom. Egyébként Pesten festek a legkevésbé, illetve hát ott folytatom, mert az az élet rendem alakult ki, hogy márciusban és aztán júniusban valahol vidéken kezdem el a képeimet, mert az nekem olyan állati nehéz munka, az egész évre való képet, és aztán itthon egy évig kapirgálom őket, és igyekszem befejezni.
Mennyire tervező ember, mennyire szeret előre gondolkozni, tehát mondjuk még hátra van az életből, nem tudom, 30 éve, vannak-e tervei?
Nincsenek, nem látok a jövőbe, és legfeljebb a gyenge óráimban kicsit aggódom, hogyha netán az egészségem romlani fog. A honlapomon az első fejezet a végrendelet, amiben azt mondom, hogy felelősségem tudatában kijelentem, hogy halálom esetén nem kell csinálni semmit. A képeim szét vannak szórva, honlapomon meg is nézhetőek, minden jó helyen van ott, ahol van.
Találkozott a karizmatikus megújulással, ez mit jelentett az ön életében, és változtatott-e valamit a festészetén is?
Én azokban az években kezdtem el zsidó temektőket festeni, ami hát egy nagyon szívmeleg és érzelmi, talán ez a párhuzamosság. 84-ben találkoztam egy zseniális ferences pap révén a karizmatikus mozgalommal, az megint csak egy velőtrázó élmény volt, akkor elolvastam valami 40 könyvet hirtelenjében erről, és egy órát kezdtem imádkozni hajnalonta, hajnalban keltem, hogy ez, és ezt aztán tartom is. Szóval átalakította az életemet, aztán egyre kevésbé vagyok karizmatikus, csak maradok ilyen mezei katolikus.
A beszélgetésünk során számomra az derült ki, hogy állandó belső életet él, állandóan gondolkozik, állandóan valamivel foglalkozik.
Az ember tanulja nem csak a világot, hanem azt, hogy hogyan kell a világot megtanulni. A nagypapám, akivel elég ritkán találkoztam, és érdekes módon azóta is fontos emlék maradt számomra, talán 12 éves voltam, amikor meghalt, ellátogatott hozzánk, és a konyhában az erkélyen beszélgettünk. És valahogy szóba került, hogy az erkély leszakadhat. Mondtam, én gondolom, és mondom, hogy akkor én hanyat dobnám magam, és ilyen formában megmenekülnék. Nagyapám azt mondja, hogy nem. Mondom, hát dehogy nem, hát én ezt csinálnám. Azt mondja a nagyapám, hogy ezt nem tudnád megcsinálni. A dialógus befejeződött, ez aztán megmaradt bennem 11 éves koromtól, hogy egy felnőtt ember nem figyelembe véve egy gyereknek a butaságát, átlép azon, megmarad az igazság mellett, anélkül, hogy magyarázna, fenyítene, okoskodna, kimagyarázna. Ez a kis dialógus megint csak egy koordináta pont maradt az életemben. Például furcsa módon agresszív típus vagyok ösztönösen, de nagyon nehezen esik bizonyos esetekben ellent mondani valakinek. Meghívott most egy öreg alezredes a uszodából, hogy menjünk el egy kiállítást megnézni. Én ezt a kiállítást nem akartam megnézni, elsőre nem mertem neki azt mondani, mégis invitál és kedves, hogy nem, és utána szedtem össze a bátorságomat, hogy én ezt a festőt ismerem, ez egy nagyon jó festő, ismerem az anyagát, nekem most erre nem lesz csütörtökön és a pénteken 2 órám. De ezt így állati nehéz kimondani, és hogy aztán mégis másodjára megmertem tenni, én azt hiszem, ez a nagyapai élmény is benne volt.
A fiataloknak mit üzenne, hogyha volna rá lehetősége, hogy az összes fiatalhoz egyszerre szóljon?
A Nagy László ugye azt mondta, hogy csókoltatom őket. Én egyetlen alapigazságot, most hülyéskedek, vagy egyetlen, hámoztam ki az életben, az viszont rettenetesen szigorú és nagyon komoly szabály, hogyha az embernek begurul a radírja az ágy alá, azonnal be kell mászni érte. Ha ezt az ember az élet lehetőleg minden területén használja ezt a szemléletet, sokkal könnyebb lesz neki és a környezetének is.
2 hét múlva ismét várom Önöket. A zenei szerkesztő Csé Nagy Tamás nevében is búcsúzom, Madocsai Beát hallották.